Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 49. fejezetben, az első verstől a 6. versig a következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákóbot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Azt mondja Ézsaiás, hallgassatok rám! Hányszor hallottuk mi magunk is ezt, hallgassatok rám! Hányszor hallotta gyermekünk, hallgass rám! És az ember éli világát ebben a földi küzdelemben, és elfelejti azt, hogy a hallás az Istennek a legcsodálatosabb ajándéka. Mert a hallás az tulajdonképpen azt jelenti, hogy kommunióra, egységre juthatok a másik emberrel. Nem elsősorban a fizikai hallásról van szó. Az is olyannyira bonyolult és csodálatos, hogy ámulatba ejti a tudósokat még ma is. A meghallásról van szó. Miért van mégis az, hogy a ma embere nem hall meg dolgokat? Talán azért, mert nagy a zaj körülötte. Talán azért, mert fáradtak az emberek. Pontosítsunk, megfáradtak. De mitől fáradtak meg az emberek? Egyesek azt mondják, a sok munkától. Nyilvánvaló, hogy sokat kell dolgozni. De tessék visszagondolni 20. század világégéseire, amikor tényleg a romokból kellett fölépíteni országokat. Sokat dolgozott az ember akkor is, és mégis vidámabb volt. Azért, mert célja volt. Ami a ma emberét fárasztja, az a céltalanság. És ami megdöbbentő, hogy ez a céltalanság leginkább a fiataloknál jön elő. Mert nem volt senki, aki elmondta volna ezeknek a fiataloknak, hogy mi a cél. És ki az, akinek el kellene mondania, hogy mi a cél? Hát talán a papnak. Az a dolga. Mondja el, hogy mi az életnek a célja. A pap mondja, a prédikátor szólja, hirdeti az Isten igéjét, mondja vasárnapról vasárnapra, halljátok meg, hallgassatok rám, figyeljetek, távoli nemzetek, és oly kevesen hallják meg. Akitől meghallanák, a mi gyermekeink, azok a szülők. A szülők, a keresztszülők, a nagyszülők feladata az, hogy megfelelő időben, megfelelő hangsúllyal elmondják, hogy mi az élet célja. Ha nem mondják el, hogy mi az élet célja, akkor céltalanul bolyong az ilyen gyermek. És hogy mi a következmény, azt láthatjuk. Azt tapasztalhatjuk, hogy felnő egy olyan generáció, aki beleszületett egy anyagvilágba, egy jóléti világba, de nem tudja, hogy nem az a cél, hogy minél több zsíros kenyeret megegyek ebben a világban. És akkor furcsa dolgokat tapasztalhatunk. Hála Istennek, bizonyos mértékig minket még elkerült a jóléti világ sok-sok átka. De jövésben van felénk. Itt van most közöttünk egy német házas pár. A velük szemben lévő iskolában, a 21 nehány fős osztályban, azért, mert az egyik gyermeknek születésnapja volt, úgy 16-an, 18-an nem összeverték, hanem összerugdosták azt a gyereket születésnapja alkalmából. Hogyan juthat el egy gyerek idáig? Hát úgy, hogy a példát és a mintát a családjából hozza. Nem máshonnan, nem lehet mindent a tévére kenni, meg a médiára, meg arra, hogy úton útfélen manipulálnak minket. A példát a gyerek a családból hozza. Ez azt jelenti, hogyha nem megy el a családapa a templomba, akkor vindikálja magának a jogot a gyerek is, hogy apám nem megy el, az az erős ember, akire én fölnézek, akkor én miért menjek el? Nem arról van szó, hogy minden egyes alkalommal a templomban kellene lennünk. Nem arról van szó, hogy az apának, az édesanyának el kellene mondania a gyermeknek, mi az élet célja. És hogyha látja az a gyermek, hogy az ő apja, az ő anyja meghajol egy felsőbb hatalom előtt, akkor meg lesz benne is a készség, hogy ő is meghajoljon. Ézsaiás azt mondja, hallgassatok rám. De a nép nem hallgat rám. Pedig az Úr könyörög Ézsaiáson keresztül, hallgassatok rám, ti szigetek. Mert lehet ezt a képet magyarázni, mit is jelent ez, hogy szigetek vagytok. Hát az, hogy az élet nagy tengerében, vagy a népek nagy tengerében, mindegy, hogyan fogalmazunk, az Isten szigeteket alkotott. És az én családom is egy sziget. És milyen nyomorúságos az, amikor a családon belül, azon a kis szigeten belül sem jön létre az egység. Mert nem hallgatnak az Úr szavára. Azt mondja Ézsaiás, már anyám méhében elhívott engem az Úr. Ez azt jelenti, hogy az Isten azért hívott létre minket, mert már anyánk méhétől kezdődően, sőt azt megelőző generációkban, és lehetne itt fokozni tovább a mondatokat, hogy mettől, ott voltunk Isten tervében. Célja van velünk. Még velem is. Igen, még velem is, még veled is. Terve van az Istennek. Ezért nem szabad, hogy a céltalanság kutyába essünk. Ezért nem szabad, hogy reménytelenségbe essünk. Mert olyan reménytelen ez a világ, és oly sokan vannak, akik már rég nem remélik azt, hogy a holnap az jobb lesz a mánál. Legfeljebb azt mondják, hogy rosszabb lesz a holnap a mánál. De az élet minőségét nem az határozza meg, hogy most én mennyit birtokolhatok ebből a világból, hogy most két zsíros kenyérrel többet tudtam megenni, mint tegnap. Az élet minőségét az adja, hogy én hogyan viszonyulok az emberekhez, és az embereken keresztül Istenhez. Hiszen hogyan szerethetném én az Istent, ha nem szeretem az embertársamat? Azt mondja Ézsaiás, éles karddá tetted a számat. Kézben tartasz engem, hegyes nyillá tettél engem. Vagyis eszköz vagyok az Isten kezében. Eszköz. Csak eszköz, ennyi? Aki még nem tudja, hogy eszköznek lenni az Isten kezében a legnagyobb kiváltság, az még semmit nem értett meg a kereszténységből. Lehet, hogy sok-sok minden magyarázatot igyekszik beemelni az ő életébe, de ha nem tudja azt, hogy ő Isten alázatos eszköze lehet, és hogy ez kiváltság, hogy ez non plus ultra, hogy ennél több nem lehetséges ebben a földi világban, az még semmit nem értett meg ebből a földi világból, hogy mit jelent itt lenne a földön a Krisztus követni. Ézsaiás azt mondja, szolgám vagy, Izrael. Izrael, vagyis a választott nép. Ez azt is jelenti, hogy a kiválasztott nép. Eklézsia, szép görög szó, azt jelenti, hogy kihívottak gyülekezete. Mi itt az időfonalán, 2006. október 8-án a tattai eklézsia kiválasztottak vagyunk. Kihívottak gyülekezete. Nem csak kihívottak, hanem elhívottak. Nem csak elhívottak, hanem kiküldöttek, hiszen mindannyiunk szívében reménységem szerint ott dobog a misszió Kriszti, vagy a mandátum Kriszti, az a feladat, amit az Isten a mi szívünkbe helyezett. De mi, talán éppen úgy, mint Ézsaiás, kesergünk. Mit mond Ézsaiás? Azt mondja, asztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Tessék megnézni, hány olyan keresztény testvérünk van. Na jó, ne a másikat nézzük, magunkat nézzük elsősorban. Hányszor voltak olyan napjaink, amikor úgy éreztük, hogy bizony hasztalan fáradoztam. Semmiért. Volt valami eredménye? Nem. Volt valami haszna? Nem volt. Legfeljebb kárt szenvedtem belőle. Lehet, hogy még anyagi károm is volt belőle. De ami a leginkább bosszantó, hogy az időm is elment arra az adott dologra. Hasztalan fáradoztam semmiért. Ez nem lehet a reménység alapja. A keresztény ember nem az eredményre tekint, hanem Krisztusra magára. És ha Krisztusra magára tekintünk, akkor van tovább lépés. Ha csak azt nézzük, hogy mit sikerült megalkotni ebben a világban, akkor nem jutunk előbbre. És ez az előbbre a keresztény ember életében nem csak azt jelenti, hogy időben előbbre jutok, az azt jelenti, hogy közelebb kerülök az Istenhez, hanem feljebb is jutok. Előkerült itt az igében Jákob neve. Jákobnak a létrájára, a lajtorjára tessék gondolni, a lépcsőre, ami azt jelenti, hogy eljuthatok az Istenhez. A legnagyobb feladatunk nekünk ebben a földi világban az, hogy nem csak előbbre jutok, hanem feljebb jutok az Istenhez. Mi lehet akkor a mi reménységünk alapja? Hogy ne fulladjon a mi életünk panaszba. Egyébként is, ha beszélgetünk másokkal, akkor oly sokszor az első mondat, ami elhagyja a szánkat, vagy az első mondat, ami a beszélgető partnerünk száját elhagyja, a panasz. A panasz. Panasz a világra, panasz a politikára, panasz a másik emberre, panasz az egyházra, panasz a papra, panasz mindenkire. De ez nem lehet a reménység alapja. A reménység alapja csak az lehet, hogy mi az ügyünket Isten kezében tudjuk. Isten kezében. Mit mond? Azt mondja Ézsaiás, hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem. Hegyes nyíl. Ez azt jelenti, hogy majd valamikor rajtam, az én erőtlenségem által célba talál az Úr. Hogyan? Hát úgy, hogy mondom, mint családapa, mint testvér, mint jó barát, mint szomszéd, mint munkatárs, mondom azt a reménységet, ami a szívemben van. Sőt, mi több, úgy mondom, hogy az egész világnak mondom. Hiszen amikor bizonyságot teszek egy kis közösségben, egy baráti együttléten, akkor úgy mondom, hogy az egész világnak mondom. Milyen érdekes az igehirdetés szent lelkes csodája az is, hogy azt mondja az ige ti. Hallgassatok rám, ti. Ti szigetek. Figyeljetek. Ti távoli nemzetek. És akkor az idő vonalán 2006. október 8-án valahol valaki, az egyes ember meghallja az Isten üzenetét. Milyen nagyszerű csoda ez. Többes szám második személyben hangzik az ige, és mégis egyes szám első személyben talál meg. Isten csodája ez. A reménységünk alapja csak is az lehet, hogy Isten oda tett az ő tegzébe, ebbe a kis táskába, amiben ott vannak a nyilak, és megfelelő időben előhúz engem, beleilleszt az íjába, megfeszíti és elenged, és szárnyalok egy darabig, utána célba találok. Lehet, hogy a cél kemény, lehet, hogy roncsolódom, de célba találok. Mi az én jutalmam? Mert hogy oly sokszor fölteszik a kérdés, jó, akkor én most keresztény leszek, de mi az én jutalmam? És nem kell megróni az embert ezért, tessék megnézni a tanítványokat is. Ők is megkérdezik Jézustól, hogy jól van Jézus, mi most elhagytuk a régi foglalatosságunkat. Mi professzionális halászok voltunk, mi megtettünk sok-sok mindent a családunk boldogulásáért, és azt jól tettük meg, de mi lesz most a mi jutalmunk, hogy téged követünk? Mi is föltesszük ezt. Uram, mi lesz a mi jutalmunk? Különösképpen akkor, amikor olyan eredménytelennek tűnik az életünk. Mi lesz az én jutalmam? A jutalmam az, hogy az Isten velem van. A jutalmunk az, hogy Immanuel az Isten, vagyis velünk van. Hogy egy darabig, mint egy nyíl, röpülhetünk, és átélhetjük a teremtettségbeli szabadságunkat. Hogy aztán célba találjon az Úr velünk. A jutalom nem más, mint az Isten maga, hogy vele lehetek. De folytatja Ézsaiás, és azt is mondja az övéinek, az Úr titeket pogányok világosságává tesz. Nem is gondoljuk, mekkora nagy szükség van a világosságra. Ez a mai világ, ez paganus világ, azaz pogány világ. Maga a szó, paganus, latin szó, azt jelenti, hogy vidéki. Ez akkor terjedt el, ez a szóhasználat, hogy pogány, amikor nem tudták még azt a vidéken élők, hogy a fővárosban, Jeruzsálemben vagy Rómában, a birodalom központjában mi a hivatalos vallás. Információ szegénységben voltak. Le voltak maradva. Nem tudták, hogy az Isten a fiát elküldte ebbe a világba. Még az új vallás, az új hit nem érte el őket. Azért van ebben a mai világban is oly nagy sötétség, mert az ember információ hiányban szenved. Félreértés ne essék. Információ zuhatagban él a ma embere. Csak ez az információ zuhatag, ez negatív információ. Romboló, és nem építő. Márpedig az Isten azt akarja, hogy épüljünk, hogy az egyik lépcsőről eljussunk a másikra, és a harmadik graduáléről a negyedikre, és így szép lassan eljussunk az Istenhez. Nyilvánvaló, hogy a legvégső lépcsőfokon ott áll a kereszt. És csak akkor tudunk tovább jutni, csak akkor tudunk átsuhanni ebből a világból, abba a világba, az Isten világába, részlegesen itt a földi életünk folyamán, és majd véglegesen, ha meghalunk, ha tudjuk azt, hogy nekünk a Krisztus keresztjét át kell ölelni. Ami információ hiányunk abból adódik, hogy nem beszélgetünk egymással eleget. Ha beszélgetünk, akkor felületes dolgokról beszélünk. Ellenben mennyi minden információt fogadunk? Tévéből, rádióból, média különböző eszközein keresztül. Csak jönnek az információk. az igazi információáramlás az, az a nagy interakció, hogy itt számítástechnikai fogalmat is említsek, amikor visszafelé is megy az információ. Luther olyan csodálatosan mondta, az evangélium negyedik megjelenési formája a testvéri beszélgetés. Nem azt mondta, nem csak azt mondta, hogy amikor a pap prédikál, ott is az igehirdetésben megjelenik az evangélium. Azt is mondta, hogy a testvéri beszélgetés, amikor oda-vissza elmondja egyik ember a másiknak, hogy én hogyan tapasztaltam meg az Isten. Mit jelentett az Isten az én életemben? Hogyan változott meg az én életem? Ézsaiás így fejezi be ezt a gondolati egységet. Azt mondja az Úr, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Azért akar minket mécsesként az Úristen odaállítani arra a helyre, ahol nekünk majd bizonyságot kell tenni, mert azt akarja, hogy pogányok, paganuszok, azoknak az embereknek a világossága legyen a mi életünk, akik még nem tapasztalták meg, hogy az Isten az Isten. És ennél nagyobb kiváltság nincs. És aki ebbe az akaratába az Istennek belesimul, az az ember átéli a szabadságot. A szabadságot. Ennél nagyszerűbb érzés nincs, hogy az ember át tudja élni, meg tudja tapasztalni, hogy mit jelent a szabadság. A szabadsághoz vezető első lépcsőfok azonban az Isten törvényének való engedelmesség. Erre hív minket a mai napon, ami mindenható Istenünk. Imádkozzunk! Jézus Krisztusunk, egy családnak szántad népedet, mi pedig sokfelé szakadtunk. Kérünk, adj minden gyermekednek igaz hitet, hogy benned Urunkra, egymásban pedig testvére találjunk, és így egy szívvel imádjunk téged. Amen.